A mi segítségünk és együttlétünk gazdag megáldása jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy, örök, igaz Isten. Amen. Szeretettel köszöntök mindenkit a verőfényes nyugalom napon. Isten lelke ragyogja be a mi szívünket, és adjon békességet általa nekünk. Énekeljük, kedves testvéreim, kezdőénekül a 163. éneket. A 163. ének így kezdődik: Te rólad zeng dicséretünk, nagy Isten, téged tisztelünk. Hallgassuk meg, drága testvéreim, Isten igéjét Pál apostolnak a Róma beliekhez írt leveléből, a 8. részből. Felolvasom Isten igéjét Pál apostolnak a Róma beliekhez írt leveléből, a 8. rész 28. versétől kezdődően. Tudjuk pedig, hogy azoknak, akik Istent szeretik, minden javukra van, mint akik az ő végzése szerint hivatalosak. Mert akiket eleve ismert, eleve el is rendelte, hogy azok az ő fia ábrázatához hasonlatosak legyenek, hogy ő legyen elsőszülött sok atyafi között. Akiket pedig eleve elrendelt, azokat el is hívta, és akiket elhívott, azokat meg is igazította. Akiket pedig megigazított, azokat meg is dicsőítette. Mit mondunk azért ezekre? Ha az Isten velünk, kicsoda ellenünk? Aki az ő tulajdon fiának nem kedvezett, hanem őt mindnyájunkért odaadta, mi módon ne ajándékozna vele együtt mindent minékünk? Kicsoda vádolja az Isten választottait? Isten az, aki megigazít. Kicsoda az, aki kárhoztat? Krisztus az, aki meghalt, sőt, aki fel is támadott, aki az Isten jobbján van, aki esedezik is érettünk. Kicsoda szakít el minket a Krisztus szerelmétől? Nyomorúság, vagy szorongattatás, vagy üldözés, vagy éhség, vagy mesztelenség, vagy veszedelem, vagy fegyver é? Amint megvan írva, Te érted, gyilkoltatunk minden napon. Olyannak tekintenek, mint vágó juhokat. De mindezekben felettébb diadalmaskodunk azáltal, aki minket szeretett. Mert meg vagyok győződve, hogy sem halál, sem élet, sem angyalok, sem fejedelemségek, sem hatalmasságok, sem jelenvalók, sem következendők, sem magasság, sem mélység, sem semmi más teremtmény nem szakíthat el minket Isten szerelmétől, amely megjelent a mi Urunk Jézus Krisztusban. A kegyelem Istene áldja meg az igéjét, hogy az gazdagon lakozzék mindnyájunk szívében, hogy mi sok lelki gyümölcsöt tudjunk teremni az ő dicsőségére. Gyertek, imádkozzunk, valljuk meg bűneinket hangos szóval együtt a következő képpen. Úristen, örökké való és mindenható atyánk, íme egybegyűltünk itt, és a szentek egyességében, az angyalok és üdvözült lelkek társaságában trónusod elé visszük áldozatunkat. Megvalljuk és megismerjük szent felséged előtt, hogy mi szegény bűnösök vagyunk, bűnben fogantatva, hajlandók minden rosszra, és soha meg nem szűnünk áthágni szent rendeléseidet. Mikor ezt cselekedjük, igazságos ítéletedből romlást és kározatot vonunk magunkra. Mindazáltal, Urunk, bánjuk, hogy téged megbotránkoztattunk, és károsztatjuk magunkat és bűneinket, igaz bűnbánattal kérve, hogy a te kegyelmed jöjjön segítségül minékünk. Alázattal kérünk, szerető, irgalmas atyánk, hogy könyörülj rajtunk. Töröld el bűneinket, növeld és sokasítsd meg rajtunk napról napra szent lelked ajándékait, hogy igaz bűnbánatunk teremje a megtérés gyümölcseit, amelyek kedvesek te előtted. Vallást teszünk azért a te színed előtt, hogy egyszülött fiadba, ami Urunk Jézus Krisztusba vetjük egyedül hitünket és reménységünket, bizonyosak lévén afelől, hogy hitáltal részeseivé lehetünk a te benne kijelentett kegyelmednek, melyet adj meg nekünk itt és az örökké valóságban, az ő nevéért. Amen. Bűneink megvallása után halljuk meg Isten kegyelmes válaszát az ő igéjéből, ahol így szól hozzánk. Úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogyha valaki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Amen. Dicsérjük Istent, kedves testvéreim, elénekelve a 469. énekünknek mind az öt versét. 469-es ének, mind az öt versét énekeljük. A 469-es énekünk így kezdődik: lábaidhoz hullok tört reménnyel, mert por és hamu vagyok csupán. Imádkozzunk! Mindenségnek hatalmas Ura, édesatyánk Jézus Krisztus által, az ének írójával együtt valljuk, szívünk és ajkunk is őszintén zengik, lábaidhoz hullunk, tört reménnyel, mert mi por és hamu vagyunk csupán. Bocsáss meg, hogy ezt sokszor elfelejtjük. Amikor nagyot akarunk, amikor nagyokat tervezünk, amikor egyre feljebb akarunk kapaszkodni a világi ranglétrán, amikor egyre dicsőségesebbnek, többnek akarunk mutatkozni, mint amik vagyunk. Bocsáss meg, Istenünk, hogy sokszor mi is abba bűnbe és hibába estünk, hogy akár a te helyedre is akartunk törni, mint az első ember pár, aki olyanná akart lenni, mint az Isten, a kísértő felbújtására. És nem lett olyanná, mint Isten, sőt, önmaga karikatúrájává válva, szégyenérzetében elkezdett bujdosni, mezítelenségében remegni, a számonkéréstől félni. Istenünk, te látod, sokszor így jártunk mi is, és ezért van szükségünk arra, hogy őszinte alázatban újra és újra eléd jöjjünk, és megvalljuk, amit a tékozló fiú is őszintén megfogalmazott az ő atya színe előtt. Vétkeztem az ég ellen, és te ellened, fele barátaim ellen, és nem vagyok immár méltó, hogy a te fiadnak neveztessem. Köszönjük hálaadásról, hogy éppen azokat fogadod vissza újra, Istenünk, akik belátják méltatlanságukat, akik őszinte töredelemmel bocsánatot tudnak kérni tőled. Köszönjük, hogy ezeket megajándékozod a te megbocsátó szereteteddel, és befogadod, hogy egyesüljünk veled az ég királyával, bár mi is semmiségek vagyunk. Köszönjük, hogy Jézus Krisztusban mégis valakikké lehetünk, megváltott gyermekeiddé, visszafogadottakká, megtartottakká. Köszönjük, hogy megtartó szereteted ma is érvényes, és működik mindnyájunk irányában. Áld meg, Istenünk, most reját figyelésünket, hogy mindenki tudja megtalálni te benned és te nálad azt, amire a leginkább szüksége van. A csalódott, összetört reményű szívnek te légy végső reménysége. A gyászoló szívüt te vigasztald. A vesztesnek te légy a társa. Köszönjük hálaadással, hogy mindenekben ki akarod teljesíteni a te uralmadat, hogy a mi parányi, mulandó létünk az örökké valóság bélyegét hordozza magán. Köszönjük hálaadással, atyánk, hogy megáldott közösségünket, együttlétünket Jézus érdeméért. Amen. Készüljünk, drága testvérek, Isten igéjének a hallgatására, elénekelve a 380-as énekünk mind három versét. A 380. énekünk így kezdődik: Jézus, vigasságom, esdekelve várom áldó szavadat.
Jézus, vigasságom, esdekelve várom áldó szavadat, a te jelenlét.
Hallgassuk meg, drága testvéreim, Isten üzenetét, amit az írva található a Péter apostol első levelében, az első rész 17. versétől kezdődően. Felolvasom a mai igét Péter apostol első leveléből, az első rész 17. versétől kezdődően, egészen a 21. versig. Hallgassuk figyelmes és csendes lélekkel. Ha atyának hívjátok őt, aki személyválogatás nélkül ítél, kinek-kinek cselekedete szerint, félelemmel töltsétek a ti jövevénységetek idejét, tudván, hogy nem veszendő holmin, ezüstön vagy aranyon váltattatok meg a ti atyáitoktól örökölt hiába való éltetekből, hanem drága vérem, mint hibátlan és szeplőtlen bárányén a Krisztusén, aki eleve el volt ugyan rendelve a világ megalapítása előtt, megjelent pedig az idők végén ti érettetek, akik ő általa hisztek Istenben, aki feltámasztotta őt a halálból, és dicsőséget adott neki, hogy a ti hitetek reménység is legyen Istenben. Hogy a ti hitetek reménység is legyen Istenben. Drága testvérek, a mára kijelölt alap ige úgy kezdődik, ha atyának hívjátok őt. Vagyis feltételes módban beszél Péter apostol. Azaz, nem mindenki hívja Istent az ő atyának. Nem mindenki lát benne szerető atyát. A pszichológusok arról beszélnek, hogy akinek gyermekkorában nem volt egy vonzó apa képe, az később felnőtt korban nehezen tud mit kezdeni Istennel, mint atyával. Mert aki nem tapasztalta az atyai szeretetet és törődést gyermekkorában, az felnőtt korában Istenre is úgy tekint, mint egy haragvó, ítélő valakire, akit jobb elkerülni. Most hadd kérdezzen, drága testvérem, bárki légy, atyád-e neked Isten? Nem véletlen az, hogy Jézus Krisztus úgy szólította meg sok-sok imádságában Istent, hogy atyám. Erről tanúskodnak az evangéliumok. De minket, követőit, mindenkori tanítványait, az akkori 12-t és minket mai tanítványait is úgy tanít imádkozni, hogy a mi megszólításunk az legyen, mi atyánk. Azaz, már is a megszólításban is a közösség teremtő szándék érvényesül. Hogyha Isten a te atyád és az én atyám is, akkor együtt mondhatjuk többes számban, hogy mi atyánk ő. Ugyanazzal a szeretettel viszonyul hozzád is, és hozzám is. És ezért mindnyájan egy lelki család tagjai lehetünk. És ez óriási reményt támaszt a szívünkbe. Óriási vigaszt jelent számunkra az élet nehézségei közepette. Hogy igenis, nekünk egy törődő, gondviselő, szerető édesatyánk van Istenben. Nem az a retteget fenség, akitől félni kell, hanem az az atyánk, akit tisztelünk, és ezért Isten félelemmel vagyunk iránta. Mert hogy az Isten félelem nem azt jelenti, hogy rettegünk Istentől, mint egy állandó, szigorú, szemöldökét összeráncoló, ítélő bírótól, aki bármikor lecsaphatna rejánk. Nem, az Isten félelem azt jelenti, hogy szeretem azt, akit tisztelek, ezért nem bántom meg, ezért engedelmeskedem neki. Örömmel teszek eleget kívánságának, mert tudom, hogy a javamat akarja. Ilyen Istenünk van nekünk. Ezért mondja Péter apostol, hogy ha így nevezed atyának a te Istenedet, akkor Isten félelemmel jár előtte. Félelemmel töltsétek el e földön a ti jövevénységetek idejét, vagy ahogy Luther fordítja, az idegenben vándorlás idejét. Ne felejtsük el, jövevények vagyunk ezen a földön. Átmeneti lakhelyünk ez a föld. Sokszor elfelejt ez sok ember. És úgy akar itt berendezkedni, mintha itt örökké élne. Pedig idegenben vándorlásról van szó, ahogy Luther fordítja. Idegenben vándorlás. Nem ez a mi végső otthonunk. Jöttünk mennyei eredetből, és visszatérünk ugyanoda. És közben érintjük ezt a látható világot néhány rövid évtizedig. És az a baj, amikor sok ember elfelejtkezik arról, hogy ez a néhány évtizednyi életidő csak jövevénység ideje, csak idegenben vándorlás ideje, ami egyszer lejár. Ezért kell Isten félelemmel vándorolni. Ezért kell a szentség közelében szentül viselkedni, ahogy az előző versben írja Péter apostol a felszólításnál. Szentek legyetek, mondja Isten, mert én szent vagyok. És bizony pórul jár az, aki nem így közeledik az ő Istenéhez. Aki nem szentül viseli földi jövevénysége idejét. Aki nem komoly, őszinte Istenfélelemben tölti el az idegenben való vándorlását. Egy döbbenetes, igaz történet szerint egyik bányász családjában a serdülő leány lelki szomjúsággal vette kezébe a Bibliát, és rendszeresen kezdte olvasni. A nyers természetű bányász édesapját bosszantotta ez a dolog. Többször rászólt, hogy hagyjad, ne olvasd ezt a mesét, vannak ennél értelmesebb olvasnivalók is. Egyszer, amikor újra hazajött az apa a munkából, megint a Biblia mellett találta a lányát. És dühösen elvette tőle a Bibliát. Hagyd ezt a mesét, nem neked való. Másnap megint elment a munkába, 32 bányásztársával együtt. Csak hogy aznap a munka kellős közepén hirtelen légrobbanás rázta meg a bányát, beszakadt a bányajárata, felülről igyekeztek a mentő osztagok rögtön segítségükre sietni, de csak 3 nap múlva tudták kiásni őket. Mind a 33 bányász halott volt, köztük a leányzó édesapja is. Mikor a felszínre hozták őket, döbbenten látták, hogy a leányzó édesapja úgy halt meg, hogy a kezében, a megmerett kezében, a mellére szorítva ott volt a lánya Bibliája. És amikor a lánya belelapozott, rábukkant az apja írására a Biblia végén. Tévedtem, írta. A Biblia nem mese, hanem halálosan igaz történet. Kislányom, lehet, hogy itt a földön már nem találkozhatunk többé, de a mennyben igen. És ezután a szöveg után ott állt az édesapja aláírása. De az édesapja aláírása mellett a 32 bányásztárs aláírása is, mint egy megerősítve azt, hogy a Biblia nem mese, a Biblia igaz. A Biblia az élő Isten szava, és aki akár élete utolsó percében is komolyan veszi az Isten szavát, az üdvösségre jut. Így menekültek át, úgymond a kározatból az üdvösségre, ott, a föld mélyén. Testvérek, ezért mondja Péter apostol, hogy Isten félelemmel, komolyan, szentségben járva, töltsétek el jövőinségetek idejét, nem feledkezve el arról, hogy idegenben vándorlók vagyunk. Mindjárt. De testvérek, az az örömhír, hogy ebben az idegenségben megjelent köztünk Isten, aki számára nem volt idegen ez a bukott, bűnös embervilág, aki Jézus Krisztusban fölvállalta a mi ember létünknek, földi vándorlásunknak minden nyomorúságát. A kivetettséget, az otthontalanságot, az üldöztetést, a meg nem értettséget, és fölvállalta a legborzalmasabb kínszenvedés sorozatot a kereszten. A teljes Istentől való elhagyatottságot is csak azért, hogy mindnyájan átéljük a megtartatás csodáját. Hogy fogalmaz itt Péter apostol? Nem veszendő holmin ezüstön vagy aranyon váltattatok meg a ti atyáitoktól örökölt hiába való életetekből. Igen, hiába való élet. Hiába való életmód, mondja az újfordítású Biblia. Amit örököltünk az atyáinktól, mondja Péter apostol. Pedig Péter is egy kegyes zsidó család származéka volt. Akárcsak a másik nagy apostol, Pál, aki igaz hitű farizeus is volt, egyik előkelő vallási csoport tagja, és mégis Krisztus üldözővé vedlett. Hát nem ismerte fel a Krisztusban őt kereső isteni szeretetet. Mereven ragaszkodott az Ószövetség száraz tanaihoz, dogmatikai tételeihez, és ezek nevében lett embergyilkossá. Ez az örökölt, hiába való életmód. És ettől szabadított meg Isten, mondja Péter is, és vallotta ezt Pál apostol is. Igen, a megváltás csodáját át lehet élni nekünk is, nem csak Péternek vagy Pál apostolnak. E természetcsere, e lélekcsere, e szívcsere a célja Isten megváltó, minket kereső szeretetének. Nem drága, nem ezüst, nem aranyon ilyen mulandó értékek, hanem drága véren váltott meg, a Krisztus vérén, hogy általa higgyünk Istenben, és hogy a hitünk egyben reménység is legyen Istenben. Ez a végső célja a megváltásnak. Rávi Zakariás, ez a neves, Indiából származó keresztjén tanítója Krisztusnak, aki itt Kolozsvárt is szolgált néhány évvel ezelőtt a sportcsarnokban, nagyszerű könyvei vannak, leírja az egyik látogatását egyik amerikai börtönbe. Leírja, hogy ez volt a legveszélyesebb börtön Amerikában, ahol 5000 rab volt fogva tartva, és ennek az 5000 embernek 85%-a életfogytiglani börtönre volt ítélve. A feltételes szabadulás lehetősége nélkül. Közülük 45-en a kivégzésükre vártak. És leírja ez a nagy tanítója a kereszténységnek, hogy leült egyik rabbal egy életfogytiglani ítélettel sújtott rabbal beszélget. Megkérdezte tőle, hogyan nézel szembe azzal, hogy soha nem mehetsz ki innen, és itt kell eltöltened egész életedet. A 35 éves férfi így válaszolt. Uram, ha tudnám, milyen ember voltam, mielőtt ide jöttem volna, és mivé lettem a Jézus Krisztusban nyert szabadság által. Nem mondhatok egyebet, csak azt, ha erre volt szükségem, hogy szabaddá legyek, boldog vagyok, hogy itt töltöm életem hátra levő idejét. Majd hozzátette ez a rab, kérem imádkozzon a szüleimért, akik odakint vannak. Ők azt hiszik, hogy szabadok, de Isten nélkül saját sötétségük rabságában vergődnek. A beszélgetés után Ravi Zakariász, ez a látogató, könnyezve nézte végig, hogy ez az elítélt rab, akivel beszélgetett, hogyan vezette a mintegy 700 rabból álló börtönkórus, Istent dicsőítő énekét. Ki a szabad és ki a rab? Ki a megmentett? Ki a megtartott? Az, aki felismerte, hogy Jézus Krisztus miért jelent meg testben az idők végén? Azért, hogy megváltsa a bűnbe esett embert. Nem csak a többszörös gyilkost, akit életfogytiglanra ítéltek, hanem mindnyájunkat, akik úgymond néha kihúzzuk magunkat, hogy az ilyenekhez képest mi jó emberek vagyunk. Mindnyájunknak szükségünk van a megtartatásra. Jók Ajanna, a múlt évben elhunyt neves magyar írónő úgy fogalmaz, hogy nekünk az a célunk, hogy megtartottan költözzünk át abba a másik dimenzióba. Megtartottan költözzünk át. Nem mindegy, hogy költözünk át. Nem mindegy, hogy ér véget a mi jövevénységünk ideje. A mi földi idegenben való vándorlásunk. Megtartottan átköltözni. Ez a legkívánatosabb dolog. És akkor nincs szorongás és halálfélelem. Mert az ember túllát az elmúláson, és tudja, hogy valaki haza készíti őt. Haza. Hazatérni. Hazavágyni. Micsoda nagy, erős érzés lehet ez sok-sok ember szívében. Idegenből hazajönni gyermekeinknek. Micsoda erős érzés hozza őket sokszor haza. Hazamenni. Katonaságból leszerelt legényeknek. Hazamenni. Micsoda öröm. Fogságból, háború utáni nyomorúságból hazamenni. Micsoda öröm. Letöltött börtönbüntetés után szabadulni és hazamenni. Micsoda öröm. Még nagyobb öröm hazamenni Isten szívéhez, Jézus Krisztus által. Egy másik neves jelenkori amerikai keresztény író, Philip Yancey, mesél az egyik könyvében egy érdekes barátjáról, egy nagyon sikeres amerikai komikusról, aki azt tartja élet céljának, hogy jobbá változtassa a világot éppen azáltal, hogy megnevetteti előadásaival az embereket. És visszaadja nekik ezáltal a reményt. Kiderül, hogy ez a komikus egy komoly hitvalló keresztény ember. És elmeséli, hogy számára a hét kedvenc napja az, amikor a hajléktalanok között egy bibliakört vezethet. És ott találkozott egy férfivel, aki elmesélte, hogy 22 éven át volt hajléktalan. Mert sorozatos csalásai, otthoni lehetetlen viselkedése nyomán a család elűzte őt otthonról. És 22 éven át tengődött hajléktalanul az utcán. Míg egyszer a tékozló fiú példázatát tanulmányozta ebben a hajléktalanoknak szervezett Biblia körben. És ott értette meg, micsoda óriási különbség van a között, hogy azt mondom, tévedtem, vagy azt, hogy vétkeztem. Mert hogy ő a 22 év alatt sokszor próbálkozott kapcsolatot teremteni a családjával, és próbálta megenyhíteni őket, hogy fogadják vissza, de nem sikerült. És most, miután megértett a tékozló fiú történetében, hogy más azt mondani, vétkeztem, mint csupán annyit, hogy tévedtem. Újra hazament, fölkereste az öreg édesanyját, és őszintén bűnt vallott neki. Elmondta, hogy édesanyám, megloptalak sokszor, becsaptalak sokszor, hazudtam neked sokszor. Kérlek, bocsásd meg mindezeket a bűneimet. És végül egy komoly nagy beszélgetés nyomán megenyült az anyja, majd a többi családtag is, és a vége ennek a nagyon őszinte vallomásnak az lett, hogy a család visszafogadta. De azután is minden héten visszajárt a visszafogadott ember a hajléktalanok Biblia órájára. Elmondani azt, micsoda felismerése jutott ő. Nem elég azt mondani, hogy tévedtem. Hanem ki kell mondani azt, amit a tékozó fiú őszinte töredelemmel kimondott, hogy atyám, vétkeztem az ég ellen és te ellen. Igen, mert minden Isten elleni vétek az ember elleni vétek is. És minden ember elleni vétek bűn, azaz Isten elleni bűn is. Sajnos a mai posztmodern világ egyre inkább el akarja hallgattatni a bűnről való tanítást. Hát emberi gyengesség, meg hiba, meg tévedés az van. De mi az, hogy bűn? Ne riogassanak a papok, az egyház ilyesmivel. Márpedig, ha ezt nem veszük komolyan, és le akarjuk seperni az asztalról ezt a témát, akkor nem lesz bocsánat, és nem lesz felszabadulás, és nem lesz soha a hazaérkezés nagy örömében része az otthontalanul bolyongó ember lelkének. Azt mondja itt Péter apostol, hogy azért váltott meg drága vérem, a hibátlan és szeplőtlen bárányom, Krisztus vérét, tökéletes áldozat árán, hogy bizonyítsa irántad való nagy szeretetét. Ez a legnagyobb bizonyíték. És ez a szeretet az, testvérek, amire nekünk olyan nagy szükségünk van. Philip Yancey, az imént említett amerikai jelenkori keresztény író úgy fogalmaz, hogy a szeretet megmentésre érdemesnek ítélte világunkat. Az isteni szeretet megmentésre érdemesnek ítélte világunkat. És ennek érdekében minden áldozatot kész volt meghozni azért, hogy az embert megmentse. Pedig nem érdemelte meg a bukott ember, az engedetlen ember, az Isten ellen lázadó ember, az egymás ellen forduló ember, a kaini vétek tovább hordozója, a bosszú, a gyilkos szándék hordozója, nem érdemelte meg az isteni szeretet törődését. Isten mégis megmentésre érdemesnek ítélte világunkat. És akkor is, amikor úgy tűnt, hogy a kereszten maga az Isten lesz vesztes, ez a naív szeretet mond csődöt, akkor érlelődött igazán az isteni szeretet nagy győzelme. Amikor kiteljesedett Jézus feltámadásában az Isten uralma. Mert azt mondja itt Péter apostol, hogy Jézus által hisztek Istenben. Melyik Istenben? Aki feltámasztotta az ő egyszülöttjét a halálból, és dicsőséget adott neki. Ez a koronája megváltásnak. Enélkül a Jézus feltámadása nélkül összeomolna az egész kereszténység. Nem lenne új életlehetőség. A Jézus feltámadása nélkül nem lenne megmentetésünk és megtartatásunk. Testvérek, megtartottan akar minket átvinni Isten az örökké valóság. Egy hírneves endokrinológus hölgy, aki nagyszerű kutatásokat végzett ezen a téren, és aki Nobel-díjasokat, a világ vezetőit is barátainak mondhatta, teljes és gazdag életének a lényegét így összegezte, visszanézve egyetlen dolog számít. Szerettem, és szerettek. A többi más mind háttérzene. Szerettem és szerettek. A többi más anyagi, meg dicsőség, meg hírnév, meg földi nagyság. Ez mind-mind háttérzene. Ez mind elmarad. A lényeg az, hogy szerettem és szerettek. És ebben elsősorban az van, hogy Isten szeretett, és ezért tudtam én is szeretni. És ha tudok szeretni, akkor szeretve leszek. Ez lenne visszanézve életünk elmúló idejére, földi vándorlásunk idejére, idegenben történő jövevénységünk idejére visszatekintve. Ez lenne a sűrített lényeg számunkra is. Szeretve voltam, elsősorban Istentől. És szeretni tudtam Isten által, és ezért lettem én is mások által szeretett. Ennyi tökéletesen elég a teljes, gazdag élethez. A többi mind háttérzene. A többi mind lényegtelenné törpül. Mert ez marad meg, ahogy Pál apostol fogalmaz, a szeretet csodálatos, közismert, nagy himnuszának végén. Úgy végül, miután minden elmúlik, megmarad a hit, a remény és a szeretet. Hogy mondja itt Péter apostol a zárósorban? Hogy a ti hitetek reménység is legyen Istenben. A ti hitetek reménység is legyen Istenben. Ne csak egy száraz elmélet, ne egy dogmatikai tétel legyen a hit, hanem legyen egy működő bizalom abban az Istenben, akinek a szeretete utolért, és megigézett, és foglyul ejtett. És ez a hit váljon élő reménységé, amire nagy szükségünk van egy reménytelenül otthont kereső világban. Nagy szükség van erre az élő reménységre akkor, amikor minden szerte foszlani látszik körülöttünk. Akkor, amikor kifolyik az élet a kezünkből, úgy, mint a homok szemek a tengerpartján játszadozó kisgyermek kezéből. De végül megmarad az, ami nem kezünkben szorongatható, hanem ami szívünkbe zárható, ami vihető tovább. Akkor is, amikor lejár földi idegenben vándorlásunk, jövevénységünk ideje, és beletorkollik az örökké valóságba, a hazaérkezésbe. Áldott legyen Isten, hogy ilyen csodálatos módon gondoskodott a mi megtartatásunkról, és a megtartottan való átköltözésünkről. Amen. Gyertek fel meg a testvéreim, válaszoljunk Isten igei üzenetére az ének szavaival. Énekeljük a 468-as énekünknek az első versét. 468-as énekünk első versét énekeljük meg, így kezdődik. Kövesd a Jézust, kövesd még ma. Imádkozzunk! Istenünk, édesatyánk, köszönjük háladással, hogy őszinte bizalommal fordulhatunk hozzád. Mint a szerető szívű gyermek az ő édesapjához, vagy édesanyjához. Istenünk, könyörű rajtunk, hogy ne torzuljon soha a mi Isten képünk. Hogy valóban gondoskodó édesatyának lássunk téged. De nem olyan mindent elnéző öreg atyusnak, akivel sokszor visszaélnek némelyek. Köszönjük, hogy te ítélő Isten is vagy egyben, de igazságodat megelőzi a szeretet. Azért, hogy esélyt adj a bukott embernek, azért, hogy visszasegíthesd az atyai ház megtartó örömébe. Ez azonban föl kell ismerni, és ki kell mondani azt őszintén, hogy vétkeztem. Nem csak tévedtem, hanem vétkeztem. Bocsáss meg, hogy ezt sokszor le akarjuk spórolni. Emberi konfliktusaink után is próbáljuk elhallgatni a dolgot, meg elfelejteni. És olyan nehéz kimondani azt a megbántottnak, a megsértettnek, vérző szívű társnak, felebarátnak, hogy bocsáss meg, mert vétkeztem ellened. Istenünk, taníts minket megalázkodni a te felséges színed előtt, és őszinte Isten félelemmel tölteni jövevénységünk földi idegenben való vándorlásunk idejét. Könyörű rajtunk, hogy soha ne felejtsük el, nincs itt maradandó városunk, nem ez a végső otthonunk. Köszönjük, hogy te a mennyben készíted a tiédnek azt a helyet, aminek megszerzéséért Jézus Krisztus az életét áldozta a keresztre. Köszönjük, hogy ennyire szeretsz minket. És köszönjük, ebből a szeretetből fakadhat az az őszinte, törődő szeretet, amivel mi is egymás felé fordulhatunk. Azért, hogy életünk végére érkezve mi is visszanézve elmondhassuk azzal a híres orvosnővel együtt. Mi a lényeg? Szerettem és szerettek. Köszönjük Istenünk, hogy ebben akarsz megerősíteni minket. Áldott légy mindazokért, akik hisznek benned, és akiknek hite élő reménység is az Atya irányában. Könyörű mindnyájunkon Istenünk. És a te törődő atyai szeretetedet soha ne vondd meg senkitől. Imádkozunk, Urunk, a betegekért, a szenvedőkért. Te légy gyógyító orvosuk. Imádkozunk a hitükért üldözött testvéreinkért. Te látod ezen a világon, milyen sokan szenvednek börtönök mélyén. Sokan mártír halált halnak keresztény hitük fölvállalása miatt. Istenünk, imádkozunk a gyászoló testvéreinkért. Közelebbről azért a családért, ahol az elmúlt héten volt temetés. Istenünk, mi hisszük, hogy a te szereteted soha nem téved. És hisszük, hogy minden a javunkra van, ha mi szerető szívvel ragaszkodunk hozzád. És hisszük, Istenünk, hogy sem élet, sem halál el nem szakíthat senkit, a gyászoló család tagjait sem a te szeretetettől. Ebben a hitben és ebben a reménységben erősítsd meg mindazokat, akik gyászolják elköltözött kedvesüket. Köszönjük, hogy könyörülő szereteted megtart ezután is mindnyájunkat, és hiszük, hogy ez elég lesz nekünk minden helyzetben. Amen. Foglaljunk helyet, kedves testvérek! Mondják ki a maga csendes könyörgését az Úrnak. Áldott vagy Istenünk, hogy elfogadod szívünk csendes könyörgését is. Amen. Mondjuk el együtt, testvérek, az Úrtól tanult imánkat. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Testvérek, hallgassuk meg a hirdetéseket. Hálás szeretettel köszönjük meg azokat a szeretett szolgálati adományokat, amikkel az elmúlt hónapban, február folyamán támogattuk az egyik súlyos beteg lelkipásztor testvérünket, a balovásári lelkész testvérünket, akinek 3000 lejes anyagi támogatást tudtunk nyújtani ezekből az adományokból. Most március folyamán a diakóniai alapítványnak fogadunk el külön adományokat. Egy sürgős írásbeli kérés érkezett a diakóniai alapítvány részéről, hogy anyagi gondokkal küszködnek, sokkal kisebb állami támogatást kapnak az idén, mint az eddigiekben, és ha anyagi hátrányba kerülnek, akkor kénytelenek lesznek néhány fiókot bezárni, vagy alkalmazottat elbocsátani, és bizony sok-sok házi gondozott beteg látná a kárát ennek, és ezért szeretnénk maximális anyagi támogatást nyújtani a diakóniai alapítványnak ebben a hónapban összegyűlő szeretett szolgálati adományaink révén. Testvérek, szomorú szívvel közlöm, hogy pénteken utolsó útjára kísértük gyülekezetünk közösségéből Tasnádi István testvérünket, aki életének 65. évében hirtelen távozott haza az Úrhoz. Gyülekezetünk presbitere is volt 9 éve, tudjuk, hogy híres sportoló is volt Los Angelesben, olimpiai ezüstérmes súlyemelőként, ünnepelte a világőt 1984-ben. Imádkozó szeretettel állunk a gyászoló család mellett, kedves felesége, közel 40 év házasság után gyászol őt, fia, lánya, 2 unokája, testvérei és további hozzátartozói részére kívánjuk Isten lelkének a vigasztalását. Testvérek, azt is hirdetem, hogy a Family című folyóiratra még lehet előfizetni. Az évente megjelenő 4 számnak az ára összesen 55 lej, tavaly is ennyi volt az ára. Van egy külön szám is, amit 6 lejért lehet vásárolni, van is ilyen hátul, vagy már elfogyott, de lehet azt is esetleg rendelni, hát az asztalnál, Gál Julikánál föl lehet iratkozni, vagy fizetni is lehet. És van a Cikcak című száma, szintén a Family adja ki, 6 szám jelenik meg egy évben, ez külön a gyerekeknek szól, és 50 lej egész évre a rendelés. Ezt is hátul lehet még rendelni. És végül azt hirdetem a kedves testvéreknek, hogy az idén is föl lehet ajánlani az elmúlt éven befizetett állami adóknak a 2%-át az egyház javára. Van megfelelő nyomtatvány a kiáratnál, hátul az asztalnál, és ezeket el lehet vinni, kitölteni a személyi adatokat, és visszahozni, mi majd összesítjük és bevisszük a pénzügyi hivatalba, úgyhogy ezzel nem kell bajlódniuk a testvéreknek, csak ide hozzák vissza, akik szeretnék felajánlani az elmúlt éven befizetett adónak a 2%-át. Nem érdemes otthagyni az állam kasszájában, lehet egyházi diakóniai célokra is fordítani ezt az összeget. Külön köszönjük azoknak, akik ezt a tavaly is megtették, mindig több ezer lejt térít vissza az állam ezeknek a kéréseknek alapján az egyház javára, és ennek külön örülünk, amit tudunk szeretett szolgálatra fölhasználni. Most áldásra készülve énekeljük, kedves testvérek, a megkezdett 468-as énekünknek a második versét. 468-as ének második verse így kezdődik. Gyermekem, kövesd szelíd szavát, szívednek nyújtván áldozat. Testvérek, valljuk meg együtt a mi győztes hitünket a Heidelbergi K.T. szavaival. Életemben és halálomban egyetlen vigasztalásom, hogy mind testestül, mind lelkestül, akár élek, akár halok, nem önmagamé, hanem az én hűséges Uramnak és megváltómnak, a Jézus Krisztusnak a tulajdona vagyok, aki az ő drága vérével minden bűnömért tökéletesen eleget tett. Engem a sátán minden hatalmától megszabadított, és úgy megőriz, hogy az én mennyei atyám akarata nélkül még csak egy hajszál sem eshetik le a fejemről. Sőt, inkább mindennek az én üdvösségemre kell szolgálnia. Azért engem szent lelkével biztosít az örök élet felől, és szív szerint hajlandóvá, és készé tesz arra, hogy ezután ő neki éljek. Amen. Áldásra készül énekeik fennálló énekül, kedves testvérek, a 254 B-jelzési ének első versé. 254 B-jelzési ének így kezdődik, erős várunk nékünk az Isten. Istennek békessége, mely minden értelmet felülhalad, őrizze meg szívünket és gondolatainkat a Krisztus Jézusban. Amen.